Édesatyán, köszönjük, hogy megengedted nekünk, hogy ezen a délután is összegyűjünk a te házadban. Köszönjük, hogy igét készítettél a mi számunkra. Ezért kérünk tégedet, hogy segíts meg bennünket, hogy elcsendesedve, és szívünket megnyissuk a te igéd előtt, hadd tudjál hozzánk szólani. Urunk, te jobban tudod, hogy mire van nekünk szükségünk, egyen-egyenként. Amire van szükségem nekem is, amit akarsz mondani nekem, tedd készé szívemet, hogy azt el tudjam fogadni. Kérlek tégedet, Uram, áld meg együttlétünket, és szeretnünk azt, hogy időzél velünk, lelked által, minden, ami fog történni, szeretnénk, hogy a te dicsőségedet szolgálja. Amen. Isten igét fogjuk olvasni, amit írva találunk Pál apostolnak a Titushoz írt levelében. Titushoz írt levélnek az első részét fogjuk felolvasni. Pál Istennek szolgálja, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választotta önök hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint. Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte. Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, amely reám bízatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak. Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. A véget hagytalak tégedet Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendel városoként presbitereket, amiképpen én néked meghagytam. Ha van fedhetetlen, egyfeleségű férfiú, akinek hívő nem kicsapongással vádolta vagy engedetlen gyermekei vannak, mert szükséges, hogy a püspök fedhetetlen legyen, mint Isten sáfára, nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rut nyerészkedő, hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, magatürdető. Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket. Mert van sok engedetlen, hiába való beszédő és csaló, kiváltképpen a körülmetélkedésből való. Akiknek be kell dugni a szájukat, akik egész házakat feldúlnak, tanítván rut nyereség okáért, amiket nem kellene. Azt mondta valaki közülök az ő saját profétája. A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak. E bizonság igaz, annak okáért fedőket kimélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek. Nem ügyelvén zsidó mesékre, és az igazságot megvető emberek parancsolataira, minden tiszta a tisztáknak, de a megfertőzteteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett. Azoknak mind elmők, mind lelkiismeretük. Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok.
Lenni a testvérekkel, és olyan jó volt most hallgatni az énekkart is. Zengjetek most Jézusunkról, az ő szeretetéről. Erről zengedez, és erről áradozik most Pál apostol is az igényben. Már úgy kezdi az igen rész elején, hogy bemutatkozik ki is ő, és hogy Jézus Krisztus mivel bízta meg. És ahányszor olvasom ezt a levelet, mindig úgy kitükröződik belőle az a meggyőződés, hogy Pál apostol beszél erről a szolgálatról, amire elhívta az Úr Jézus. Hogy hirdesse, úgy olvasom az igében, amely megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét, a prédikálás által, amely reám bizatott, ami megtartó Istenünknek parancsolata szerint. Milyen erős meggyőződés, amit elmond és megír minden levelében. Dicsekszik azzal, hogy Jézus Krisztus szolgája lehet, hogy az Úr Jézus megbízta ilyen szolgálattal. Ugyanakkor, ugye ismerve Pál apostol életét, tudjuk azt, hogy nem csak megbízta Jézus, hanem hűségesen is végezte. Ma délután a lelki szolgálat kihívásairól fogunk hallani többet. Sokszor halljuk azt, hogy az életben vannak kihívások, jó értelemben is, rossz értelemben is. És ilyen kihívásoknak vagyunk, úgymond alanyai minden nap. Ilyen kihívásokkal nézünk szembe. A lelki szolgálatnak is vannak kihívásai, amit itt leszögez, mondva úgy, hogy veszi Pál apostol a kalapácsot és a szöget, és leszögezi, hogy ennek így kell legyen. Nem szeretnék sokat beszélni erről, csak úgy szíven ütött, ahogy kihangsúlyozza Pál ebben a levelében azt, hogy mi a fontos, mi az, amivel Isten megbíz, amire elhív, és milyen kell legyen annak az embernek az élete, aki szolgálatot vállal Jézus Krisztusért. Elmondja egy pár szóban, hogy milyen ne legyen. De aztán kihangsúlyozta is, milyen is kell legyen ennek az embernek az élete. És ahogy olvasgattam az igét, és vizsgálgattam az életemet, úgy egyre több minden jött fel bennem, és mutatott rá az Úr Jézus, hogy miben kell még változni. Engedjük, hogy ezen a mai délután az Úr Jézus rávilágítson bizonyos dolgokra az életünkben, ami még nem szerinte való. Én hiszem azt, hogy ezen a délután ezt fogja tenni velem és mindannyiunkkal az Úr Jézus. Én csupán még egy igeverset szeretnék kihangsúlyozni, és ez az utolsó igevers, amit szeretnék újra felolvasni, és azokról az emberekről olvasunk, akik úgymond szolgálatot vállaltak. De Pál apostol így beszél. Vannak olyanok, akik vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják. Mivel, hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Milyen szomorú, hogy ilyen emberekről is kell beszéljen Pál. Azokban a gyülekezetekben, ahol munkálkodtak, ahol gyülekezetek alakultak. A jó, hogyha őrizzem meg attól, hogy az én életem ilyen legyen. Aki szájammal, aki számmal vallom, de az életem nem ezt bizonyítja. Aki mondom az igét, és közben nem élem azt, amit mondok. Milyen szomorú az, hogy Isten most azt kell mondja nekünk, hogy vigyázzunk. Nehogy ilyenek legyünk. Vajon milyen az én életem? Alá is támasztja, amit mondok? Látva az életemet, az emberek azt tudják mondani, hogy igen, ez Isten szolgálja. Mikor prédikálok másoknak, és utána látják az én életemet, olyan el tudják mondani, hogy ilyen életet akarok én is élni? Engedjük, hogy ma este tovább vizsgálgasson Isten bennünket, és nyissuk meg szíveinket, füleinket most. Hadd szóljon Isten igéje, hadd végezze el bennünk azt a munkát, amit el akar ma délután végezni. Az énekkar fog most szolgálni újra, és az énekkar szolgálata után pedig Jó hajnalkát hallgatjuk meg.
kegyelem nektek is békesség a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Minden napjainkat kegyelemben éljük, és élhetem én is, és hálás vagyok Istennek azért, hogy bennem lehet az az igazi békesség is, amit az Úr Jézus adhat csak. Annyi mindent kaphattam a mi Istenünktől, az én Istenemtől, és szinte azt is elmondhatom, hogy mindent megkaptam tőle, és mégis arra ébredek rá néha, hogy képes vagyok panaszkodni. De hálás vagyok a Szentlélekért, amely munkálkodik bennem, és az ő segítsége által észrevehetem ezt magamon, és megváltoztathatom az ő erejével a gondolkodásmódomat, és jöhetek hozzá bocsánatkéréssel, és újra kezdhetem a napot, és új szívet ad. És szeretnék minden napot úgy élni, hogy az ő igéje körül forogjon az én gondolatom, az ő dolgaival foglalkozzam. A szolgálatom célja az, hogy most Isten dicsőítsem, és ezt egy zsoltár részsel szeretném tenni. Szeretném ez, hogy ilyen lelkületem legyen naponta, a hétköznapokban is, és ezt kívánom a testvérek részére is. 103. zsoltár. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaidat, életedet, javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk az Úr, nem bűneink szerint fizet meg nekünk. Mert akármilyen magasan van, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van a napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, és emlékszik rá, hogy porból vagyunk. Az ember napjai olyan, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van. Még a helyét sem lehet látni, felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokákkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen.
Jézus, elhívott engem őt. múlt héten elkezdtem egy tanulmányt olvasni, ami szerint végigmegyek a Bibliának a történetein, és ugye elkezdtem a múlt héten, és kezdődött a teremtés történetével, utána következett a bűnbeesés története, és testvérek, nem tudom, hogy vannak vele, de én mikor olvasom a teremtés történetét, akkor mindig egy nagyon szép helyre képzelem magam, és eszembe jutnak azok a szép tájak, ahol jártam, vagy képeken láttam, vagy filmekben láttam, és elképzelem azt, hogy mekkora kreativitás is kellett a Jóisten részéről, hogy ezt az egészet összehozza és egybe kapcsolja. Így volt ez, mikor olvastam, és úgy, ahogy haladtam a napokon sorrendbe, első nap, második nap, és néztem, hogy mi került lassan-lassanként a világba, akkor eljutottam a hatodik naphoz is, és eszembe jutott az, hogy ugyanaz a Jóisten teremtett meg engem is, aki ezt a csodálatos világot összehozta. És nekem van egy olyan kísértésem nagyon sokszor a sátántól, hogy az önbecsülésemet eléggé alá tudja ásni, nagyon hamar, és így volt az utóbbi időben is, és eszembe jutott az, hogy a sátán, aki úgymond nem tud semmit felmutatni, ilyen pitiáner alak, de mégis olyan sokszor belém tud mászni, és olyan sokszor tudok neki engedni, és nagyon megalázott, és éreztem, mennyire is a Jóistenre vagyok utalva. A másik a bűnbeesés története volt. Ugye Ádám és Éva volt az első emberpár ezen a földön. Ádám volt, aki először kertészkedett a földön, vagy mindent, amit csinált, először csinált a földön. Ő beszélt először is a Jóistennel. És a kommentárban, amit olvastam, volt egy ilyen idézet, hogy a világ egyszerűen hihetetlenül gyönyörű, és mélyen tragikus. Azért gyönyörű, mert Isten teremtette, és azért tragikus, mert ránk bízta. És ugye ez a Biblia első három lapján benne van ez a történet, és egy mondatba összefoglalva, erről szól a mai világ is. Szétnézünk az eseményekben, vagy a hírekbe, és látjuk azt, hogy mennyi minden történik a világban, és arra biztatott engem ez a pár történet, hogy tudjam minél jobban a Jóistenre utalni magam, és az ő kezébe tegyem az életemet, és arra biztatom a testvéreket, hogyha tehetik, akkor olvassanak minél több történetet, mert talán jobban megérezhetjük Isten jelenlétét. Amen.
Hát nem úgy jöttem ma délután ide, hogy testvérekkel szemközt állok majd, és bizonyságot teszek, de ha adott az alkalom lehetőség, megragadom, hogy szeretettel köszöntsem a testvéreket, hisz jó rég álltam utoljára itt, 12-13 éve. Azóta rengeteg dolog történt az életemben, de nem erről szeretnék beszélni, hanem Isten nagyságáról, Isten csodálatosságáról, arról, hogy az ő nagy, tiszta kezén, hogy hordoz bennünket. És hogy milyen dolog az ő közelségébe élni, és nap mint nap megtapasztalni a szeretetét, a kegyelmét, ami a mi emberi véges eszünkkel felfoghatatlan. Hát az utóbbi években elég zűrzavaros volt az életem, nagyjából a testvérek ismernek. De az utolsó egy-két évben úgy tűnt, hogy minden nagyon rendben van, csendes vizeken járok, és most már minden szép és jó. Hát Isten nem látta jónak, hogy így menjen ez, és teljesen felborította az életemet, hozott egy olyan fordulatot az életembe, amit megváltoztat mindent. Hát kétségek között gyötrődtem, és nem tudtam, hova legyek, hogy lépjek, mit csináljak. Tanácsokat is kértem testvérektől, és kaptam is biztatásokat, tanácsokat, és el is indultam, úgy tűnt, hogy bátran és hittel és keményen elindulok. De aztán volt egy pillanat, amikor úgy valahogy a sátán közel férkőzött hozzám, és összezavart, és megijedtem, és kétségek közt voltam. Hát ez a múlt héten történt, és csak azért mondom ezt el, mert olyan csodálatosan éreztem közel magamhoz Istent, mert pénteken mindig késésbe vagyok, és az utolsó pillanatban berobogok az imaházba, és hát nem tudtam, hogy mi lesz az esteli ige, és Isten engemet így vigasztalt meg. Miért csüggetsz el én lelkem, és miért nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az én szabadítómnak és Istenemnek. És megértettem, hogy nem szabad. Nem szabad megijedjek, nem szabad elcsüggedjek, hisz nem vagyok egyedül, és hogyha az én hitem erős, és bízom az én Istenembe, aki engemet számtalan nehéz helyzeten átvezetett és kivezetett, akkor ezen is tud, miért lenne most már gyengébb az én uram, mint eddig volt. És nagyon köszönöm a testvéreknek a sok biztatást és az imát, mert érzem, hogy ezáltal erősödök, és ezáltal tudok Isten kegyelméből keresztül menni minden bajon. Amen.
Thank you.
Egy olyan sorozatot indult el, egy néhány vasárnapon fogunk foglalkozni a Titus levelével, amit Pál apostol intézett. Különösképpen ki van itt hangsúlyozva az, hogy Tituszt Pál apostol megbízza, mivel hogy Titus is egy hűséges munkatársa volt Pál apostolnak, együtt dolgoztak, nagyon sok helyen megjelenik Titus, még Rómában is a börtönben, még Rómából Pál apostol elküldte, nagyon sok területet foglalt magába, és sokat szolgált a pogányok között, eljutott egészen, Pál apostol elküldte, ő akart elmenni egészen Dalmáciáig, tehát a régi Jugoszláviáig, és ő eljutott egészen odáig, mert Pál apostol elküldte, és nagyon sok helyen szolgált, megbízható ember volt, és most megbízta Pál apostol őt, két dolgot kért tőle, amire őtet megbízta, és elolvasom. A véget hagytalak tégedet Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendel városonként presbitereket, amiképpen én néked meghagytam. Ezek szerint Pál apostol Krétába hagyta. Hát A testvérek tudják, hogy a Kréta egy sziget a földközi tengerben. Körülbelül egy olyan 230 kilométer a hosszúsága egy nyúlvány, és sok várossal rendelkezett, eléggé kifejlesztett városok voltak, és az evangélium elterjedt, gyorsan elterjedt azon a szigeten, és több gyülekezet alakult. Pál apostol ezt a levelet a két fogság között írja, amikor Timóteushoz írja a levelet. És hát úgy, ahogy olvastam ezt az igét, úgy gondoltam magamba, hogy hát na mostan prédikálni ebből az igéből, a presbitereknek milyenek kell legyenek a presbiterek, és milyen kell az legyen, hogy a rend működjön a gyülekezetben, rendet hozni a gyülekezetben. Hát biztos, hogy mi úgy vagyunk, hogy akik az igét szóljuk, úgy van, hogy a prédikátor prédikál kifele a hallgatóknak. De van olyan ige, ami nekünk is prédikál a ige szólóknak és a presbitereknek. Az ige, mint a kétélű kard, igaz? Kifele és befele is vág. Hát szeretném, hogyha ezen a délután nem csak kifele, hanem befele is szólna ez az ige. És különösképpen nagyon nagy hangsúly van fektetve itt arra nézve, hogy a presbiterek, a felvigyázók, az elöljárók hogyan kell kinézzenek, milyen lelkiállapottal az életüknek minden területén. De szól ez a gyülekezethez is, mivel hogy az egyik feladata az volt Timóteusnak, hogy a hátramaradt dolgokat hozza rendbe, és a második dolog az, hogy rendeljen presbitereket. Ezzel a két dologgal szeretnék én foglalkozni, hogy a hátramaradt dolgokat hozza rendbe. Na most, hogyha elolvassuk az ígét, akkor nagyon sok mindent találunk az ígében, amit rendbe kellett hozni. Már az első részben, hogyha olvasuk, annyi sok minden volt ottan, ami rá volt bízva Tituszra, és különösképpen arra, hogy bízzon meg presbitereket, és ezek a presbiterek végezzék azt a szolgálatot. Hát most erről szeretnék beszélni egy kicsit, hogy mik voltak azok a dolgok, amiket ott rendbe kellett hozni. Tehát a legelső dolog az, azt szeretném elmondani, hogy nagyon gyorsan megalakultak a gyülekezetek. Na most a gyülekezetek úgy zsidókból, mint pogányokból alakult, és mint általában minden gyülekezet, amikor megalakul, egy kicsike kis tapasztalatunk van, mivel hogy ugye elkezdtük a munkát gyülekezet plantálással, gyülekezet alakítással, ugye megkezdődött Ákoson, majd Teremen, majd Sándorhomokon, majd Szakaszon, most benne vagyunk ebbe a munkába. És azért, ami előfordult, és előfordult ott Krétába, ott ezek gyakorlatilag megtörténnek a mi életünkben, a mi időnkben is. Szeretnék elmondani egy néhány dolgot. A gyülekezet, mikor megalakul, ugye az evangelizálás van, ugye, hogy Pál apostol mondja, rám bizotott az evangélium, prédikált, az emberek meghallják az evangéliumot, ráismernek az életükre, valamennyi bűnöket felismernek, egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, ugye, tudjuk, részeges voltam, verekedtem, aztán tisztáltalan életem volt, és a többit, egy néhányat elmondanak, és megváltoztam. Ez nagyon szép és jó dolog, és bekerülnek a gyülekezetbe. De van egy probléma, hogy mindenki behozza saját magát a gyülekezetbe. A régi természetét, a régi szokásokat, aztán azokat a jellemvonásokat, amit örököltünk. Nem vagyunk egyformák. Na, így bekerültek a gyülekezetben is, oda a krétai gyülekezetekben is. Aztán mondom tovább, amivel találkoztam, most, hogy az Úr kegyelméből a szakaszi misszió állomáson tevékenykedek. Testvérek, megbíztak? Valamit is szeretnék ott csinálni, dolgozni. Hát a testvérek ilyen kérdéssel fordultak hozzám. Imánuszki testvér, hogy van az, hogy mi még nem voltunk hívők, mi nagyon szerettük egymást. Beteg volt valaki, együtt voltunk mi. Most bekerültünk a gyülekezetbe, és feszültség van köztünk. Miért van ez? Figyeljetek meg! Azok, akik dolgoznak a gyülekezetekbe, nézzétek meg, hogy ezzel a jelenséggel találkozom. És a felelet. Feleletet kell adni. És a következőket tudjuk elmondani. Eddig nem ismertétek egymást. Most közel kerültünk egymáshoz, kezdjük megismerni egymást. Közelebbről. És így kijönnek azok a természetek, amivel mi rendelkezünk. Például irigység. Ha valakivel egy kicsit úgy néz ki, hogy közelebb kerültem, hogy beszélgessek, a másik azt mondja, Ivánuszki testvér, hát jobban szereti Sámuelt, mint a Benit. Az irigység, a féltékenység. Aztán annyi a sértődés, aztán megharagudni. Testvérek, de mi, amikor megtértünk, nem ebbe hoztuk magunkat. Mert mi saját magunkat nem ismerjük. Addig, ameddig nem kerülünk Isten világosságába. Na mostan Titusnak azt mondja a Pál apostol, hozd rendbe ezeket a dolgokat. Ezeket rendbe kell hozni, szakaszon, Ákoson, Lőrinc testvér, rendbe kell hozni. Ezeket. Helyre kell tenni. Hogy van ez hát? És kezdődik a munka, kezdődik a dolgozás. Meggyőzni egyiket, meggyőzni másikat. Rendbe hozni a dolgokat. Hát annyi sok mindenból én csak példának hoztam ezt fel, hogy lássuk meg, hogy mennyi mindennel találkozunk. Na most ezek itt Krétában, olvastuk csak az első részben. Ellenkezők, engedetlenek, hiába való beszédű, csaló, kiváltképpen a körülmetélkedésből való. Aztán ez bizonyos igaz, annak okáért fedőket kimélés nélkül, hogyha itt népek legyenek, nem ügyelvén zsidók mesékre. Azt mondta valaki közülük az ő saját profétájuk, a krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak és restek. Nézzétek meg! Nem akarok, nehogy megsértődjenek a sarmaságiak. Amikor bekerültem a családba, a sarmaságra, amikor nősültem, elkerültem a gyülekezetbe. Nem fogtok megbántani a sarmaságiak. Én is annak tartom félig magamat. Hát kérdeztem akkor azt a lelki munkást, aki ott dolgozott a gyülekezetben, hogy milyen véleményük a sarmaságokról. Hát nem jártam én arra addig. És azt mondja a lelki munkás, a lelki pásztor azt mondja, te a sarmaságokat a vonaton is meg tudod ismerni. Na de milyenek a Ivánuszki testvér nagy tarnai? De milyenek a tarnaiak? De milyenek a Bogdándiak? A Bogdándiakról is van véleményük, igaz? Még a vásáron is megismerik. Testvérek, ilyenek voltak a krétaiak. De ilyenek voltunk. Ilyenek voltunk. A krétaiak, igen, saját proféták, ilyenek a krétaiak. Na most azt mondja Titusnak, Pál apostol, na most ezt hozd rendbe. Mert itt nem lehetnek tovább ilyenek. Nem lehetnek tovább ilyenek. Ez a jellemző a hívő gyülekezetre, és azok, akik megtértek, ez el kell törölődjön. Le kell el kell tűnjön. Jézus vére le kell mossa. Testvére, hát, és milyenek a szatmáriak? Milyenek vagyunk a szatmáriak? Mert van véleménye a világnak, és a világiaknak is van véleménye felőlünk. A munkahelyen a kollégáknak van véleményük. És elmondják, te, ez ilyen hívő. A másik olyan. A másik azt mondja, én olyan hívő nem szeretnék lenni. Van ilyen vélemény, testvérek? Na, ezeket rendbe kell hozni. Titus, ez nem maradhat így. Rendbe kell hozni. Testvéreim, ott, ahol az a gyülekezetben, ahol a rendbehozás nem működik, nem az Isten rendje szerint működnek a dolgok, hanem emberek rendje szerint, mindenki az ő rendje szerint, hát az a gyülekezet lassan-lassan a széllyel fog szóródni. Mert mindenki megmarad a véleményével. Ezért mondja a Jóisten igéje, ezért figyelmeztet a Jóisten igéje, és Pál apostol mondja a gyülekezetnek, és ez egy nagyon komoly kijelentést. Kérlek azonban titeket, Atyám fiam, Urunk Jézus Krisztusnak nevére, hogy mindnyáján egy képen szóljatok, és ne legyen köztetek szakadások, de legyetek teljesek egyek, ugyanazon értelemben, és ugyanazon a véleményben. Hogy lehet ezt létrehozni? Hogy ezek mind eltűnjenek. Hogy a tarnaiak ilyenek voltak, a bogdándiak olyanok, a sarmaságiak olyanok. Ezt egyedül Jézus Krisztus tudja létrehozni. De eszközökre van szükség. Emberekre, lelki munkásokra, akik ezt rendbe hozzák. Hát én kérem a testvéreket, hogy még nyomatékosabban imádkozzanak, és az egyik fő téma, amire kérem a testvéreket, nem is annyira kifele szeretnék prédikálni, hanem igazán, hogy imádkozzanak a lelki munkásokért itt ebben a gyülekezetben, hogy hivatásukat úgy tudják elvégezni, hogy arra, merre járnak, s ahol dolgoznak, itt helyben a gyülekezetben benne van a lelkipásztor is, lelkipásztorunk is, az elöljárók, a vezetők, a presbiterek, mindenki, hogy az Úr tud-e használni bennünket? Rendbe hozni a dolgokat. Na, a Titusnak ez volt a tennivalója. Hát, hogy mivel jár ez, és kihívása, hát ez egy nagy hatalmas dolog. Erről nem is sokat lehet beszélni, nem is tudok sokat mondani, mert ez nem kicsi dolog, nem kicsi szolgálat. Rendbe hozni a dolgokat. A családban, a gyerekeket, minden szülőnek, na hozd rendbe. Hozd rendbe egy engedetlen gyereket, egy szófogadatlan gyereket, aki nem akar szót fogadni. Na, hozd rendbe. Nem kicsi téma ez. Nem kicsi feladatot kapott Titus Páltól. De vállalta. Vállaljuk azt, testvéreim, hogy leszünk egy ilyen rendbehozó emberek. Na de, hogy történik ez? Kik lehetnek azok, akik rendbe tudják hozni a dolgokat? Már is jön a második igazság, és a másik dolog, amire megkérte Titus Pál, szóval nem megkérte, megbízta. Azt mondja, a véget hagytalak tégedet Krétában. És Pál apostol elment, és ott hagyta őt. Te itt fogsz maradni, és rendbe fogod hozni a dolgokat, amiket rendbe kell tenni, és rendel városonként presbitereket, amik éppen én néked meghagytam. Na mostan, miért volt olyan sürgős Pál apostolnak, hogy rendeljen városonként presbitereket? Inkább ezt szeretném, ezt foglalkoztatott engemet. Hát a legelső dolog az volt, hogy Pál apostolnak az ideje, az elköltözésének az ideje nagyon közel volt. Ezután következik, hogy írta a Pál apostol a Timóteushoz írt második levelét, és ott már tudjuk az ígét, mert azt mondja, mert én megáldoztatom, és az én elköltözésemnek az ideje beállott. Ama nem a sarcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és így tovább. Tehát Pál érezte, és látta azt, hogy az ő ideje lejáróba van. Testvérek, miért kell gyülekezetünkben is legyenek megbízva, megbízatások? Testvérek, a következő generáció. És most szeretném azt elmondani minden fiatalnak, aki az Úr gyermekének vallja magát. Nem vár az Úr kevesebbet tőlünk. Minden gyülekezeti tagtól, mint hogy megbízatást kapja. Már mostantól kezdve, fiatalok. Mert a fiatalok, akik szolgálnak, és akik beleadják magukat a lelki munkába, a lelki szolgálatba, azokat az Úr ki fogja nevelni. És a gyülekezet meg fogja látni, hogy Zoltán, az az Úr szolgálja, és azt meg lehet bízni. Azt fel lehet kenni. Egy nevet mondom a többit is. A jövő generáció. Testvérek, ha a jövő generáció nem épül fel, és itt mindenkit szeretnék biztatni, arra nézve, lassan, nézzétek meg, az idő lejár. Lassan közeledünk mi is. Én már az öregeknek a sorába helyeztem magamat. Nem tudom, Zoltán, te hova helyezted magadat? Te is, Gyula? De már az öregeknek a sorába helyeztem magamat, és lassan-lassan a stafétabotot át kell adni. És milyen jó az, amikor egy idősebb testvér azt mondja, tessék, testvér, itt van, menjél. Rendeljél, felvigyázó. Akit meg lehet bízni a gyülekezetbe, hogy legyen felvigyázó. És mindenki, aki meg van bízva a gyülekezetbe, egy felvigyázó kell legyen. Presbiter kell legyen. A ifjúsági vezető. Megbizatás. Felvigyázó. Vigyázol a lelkekért, azért a lelkekért. Isten rád bízta, karmesterek. Rátok bízta az Úr ezt a csapatot. Presbiterekre, gyülekezeti vénekre. Rád bízták az egész gyülekezetet. lelki pásztorral együtt. Nagy felelősség ez. Igazán, amikor szólok erről az ígéről, szinte ítélet alatt vagyok, hogy vajon mesterem meg lesz-e velem elégedve. Mert azt mondja Jóisten, igen, minél többet kaptál, minél többet kaptunk, az Úrtól többet követel az Úr. És ettől még többet, és még többet. A következő. Miért kellett presbitereket bizon? Olvasom az igét. A 2 Timóteus 3.13. A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévejedvén. Nézzétek meg, hogy az első gyülekezetben megjelentek az eltéveítők. A tévtanítás és a gonoszság. A Krisztus gyülekezete olyan, mint egy szőlőskert. Hasonlítsa az Isten népét, már az Ószövetségben, és figyeljétek meg, ahol egy gyülekezetben rend van, minden a helyén működik, az hasonlít egy olyan szőlőskerthez, amelyik jól meg van dolgozva. Újvárosiak, ti nagyon jól értettek ez a szőlőszethez, szőlői munkához, ugye azt kell kapálni, metszeni, és olyan szépen látszik az a szőlőskert, amik meg van munkálva, és látszik az is, amik el van hanyagolva, igaz? Még a gaz össze van nővel, ott a megyen össze-vissza minden. Na mostan a gyülekezetbe, nézzétek meg, hogy a rosszat azt nem kell segíteni, hanem a rossz, a bűn, a tisztáltalanság a gyülekezetbe, az megye magától. Azt nem kell nagyon támogatni, nem kell biztatni, hogy menjen. Az működik saját magától. Hanyagoljunk el egy kis kertet, megfogjuk, akinek van kertje, meglátjátok, a gaz magától nő. Hát kiültett azt a gazt. Magától nő. De a lelki munkások ott kell legyenek. És hogyha a lelki élet egy gyülekezetben megcsappan, úgy megerősödik a gonoszság, a rosszaság. És legyőzi a lelkit a gyülekezetben. És lassan-lassan az történik, hogy elvilágosodik, minden félét meg van engedve a gyülekezetbe, mindenki azt csinál, amit akar. Krisztus gyülekezetében nem így működik, nem demokrácia van a gyülekezetben, hogy mindenki, mind szabad szólás van, mindenki azt mondja, amit akar, azt csinál, amit akar. Krisztus gyülekezetében teokrácia van, isteni uralom van. És az isteni uralom kell létrejön a gyülekezetben. Miért kellenek a presbiterek? A Krisztus testének az építésére. És ezt szeretném elolvasni. Az idő nagyon gyorsan telik. Nézzétek meg, hogy és ő adott némelyeket, apostolokul, némelyeket, profétákul, némelyeket, evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Miért? A szentek tökéletesbítése céljából, szolgálat munkájára, a Krisztus testének az építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Miért kellett incsa a krétajakat? E bizonyság igaz annak, akár fedőket, kimélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek. Kedves testvéreim, nagy feladat ez, hogy gyülekezetben elöljáró presbiter legyen valaki, mert a Krisztus testének az építésére kell szolgálja. De hogyha az életünk, mindjárt rátérek arra, hogy miért kell ez így legyen, miért kell ez így legyen? Miért kell presbiter? Ki tudja azt végezni azt a szolgálatot, hogy a Krisztus teste felépüljön? És most jön a tanítás. Hogy milyen kell legyen? Ha van fedhetetlen, egyfeleségű férfiú, kiknek hívő, nem kicsapongással vádolt, avagy engedetlen gyermekei vannak. testvérek, az egész felsorolás, és felolvasom az egészet, mert szükséges, hogy a püspök fedhetetlen legyen, mint Isten sápára. Nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rutnyerészkedő, hanem vendégszerető, jónak kedvelői, mértékletes, igaz, tiszta, magatűrtető, aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen, az egészséges tudománnyal is meggyőzhesse az ellenkezőket. De miért van ez a leírás? És most szeretném én magamat is belehelyezem ebbe az igébe, és mindenki helyezze bele magát. Ha van fedhetetlen. Ki az közülünk, akire rá lehet mondani, hogy fedhetetlen? Azt jelenti, nincs semmi megfedni való. Nem lehet benne tanálni semmit. Jelenkezzen, az lehet presbiter. Az lehet presbiter. Hogy értsük ezt az igét, testvérek? Nem akarom az élit elvenni az igének, de legalább annyit szeretnék elmondani, testvérek. Nincs olyan ember, aki létkezik, nincsen egy se, én se. De egy kérdés. Hogy reagálunk a feddésre? Hogy reagálunk a feddésre? Amikor megfednek, megintenek bennünket. És itt vizsgálunk. A fedhetetlent meg lehet inteni. A fedhetetlent meg lehet dorgálni. A fedhetetlent meg le lehet ültetni. Le lehet ültetni? Most kérlek szépen, né, az életed nem felel meg, most egy kicsit állj meg. Nem kicsi dolog, nem könnyen megy. Nem olyan egyszerű dolog, de a fedhetetlent azt meg lehet inteni, azt lehet korrigálni. Testvérek! Tapasztalatból mondtam, átmentem. Áldom az Urat a testvérekért, akik tanácsoltak, akik fedtek engemet. Az egyik testvér azt mondta nekem, István, vegyed egyszerűen a dolgot. A testvérek akarják látni, hogy hogyan viselkedel, amikor meg vagy fedve. Mikor meg vagy fenítve. Hát aranyige volt. Aranymondás volt. Hogyan viselkedel? A testvérek akarják látni, hogyan viselkedel. Presbiter. Hát hogyan, én csak állandóan incsek másokat, engemet meg ne tudjanak meginteni. Erről van szó az igében, hogy a presbiterek azok alkalmasok, akik engedik magukat a változásra, akik akarnak megváltozni, akik akarnak és a jelit adják arra, hogy nem akarnak megmaradni. Hát hogyan inthet valaki, aki engedetlen, akit nem lehet meginteni, ő megyen mást meginteni. Vagy figyelmeztetni. És ide jön a saját példaadás. Kedves testvéreim, én szeretnék biztatni mindenkit, és én itt meg is állok. Én szeretném azt, hogyha az idő el is van telve, hogy tudjunk imádkozni. És külön szeretném megkérni a testvéreket, hogy imádkozzanak, hogy gyülekezetünkben legyenek élő olyan példás presbiterek, akik meg tudják győzni az ellenkezőket, az engedetleneket, akik olyan életet élnek, akiket az Úr tud használni a lelki munkába. És elmondom befejezésül, testvérek, hogy nincs ettől szebb. Amikor az én életemben látom Istennek a munkáját, amikor jön a figyelmeztetés, a feddés, és megenged a szívem. De nincs attól szebb dolog, testvéreim, mikor olvasom az igét, Atyám fia, hogyha valaki köztetek eltévedik az igazságtól, és megtérítőt valaki, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg az ő tévegő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Nincs ettől szebb dolog, mint mikor valakivel szóba állsz, és per pillanat ellenkezik, keményeskedik, és durváskodik, és ellenáll. És az Úr adja azt a tekintélyt, mert tőle van a tekintély, hogy ráébredjen, hogy nem jó, és megalázkodjon, és megtérjen, és megváltozom. Nincs ettől szebb munka. Elmondtam, szerszámkészítő voltam egy életen keresztül, nagyon szerettem a szakmámat, és nagyon ezt a pászítást, minden, nagyon, nagyon szép volt ez a szakma, ez a... De a lelki munka ettől gyönyörűbb, ettől szebb, ettől dicsőségesebb, ettől fenségesebb, mikor a lelkekkel dolgozni. Na most Titus, válasz presbitereket, akik ezt a munkát tudják végezni. És állíts be őket a szolgálatba, hogy a Krisztus teste ne a romlás felé, ne a romlás uralja, hanem a Krisztus munkája, a megújulás, a megszentelődés. Működik-e a mi gyülekezetünkben? Van-e szabad tere Isten lelkének és Isten szolgáinak a te életedbe, amikor figyelmeztetnek, amikor intenek, amikor dorgálnak, amikor szólnak, hogy változni kell? Történik-e ilyen változások? Az Úr adjon ilyen lelki megújulást gyülekezetünkben, amikor úgy a presbiter, lelkipásztor, az elöljárok, kat az Úr fel tudja emelni arra a szintre, hogy amikor megszólhannak, amikor egy igazságot elmondanak, a gyülekezet tag, minden gyülekezeti tag észrevegye, hogy itt nem azzal a személlyel van szó, azzal találkozik, hanem Isten üzenetével, Isten igéjével, ami előtt meg kell adjuk a kezünket mindenki kivétel nélkül. Ha ez nem működik, testvéreim, akkor a gonosz működik, akkor a gonosznak szabad tere van. Imádkozunk azért, hogy gyülekezetünkben a lelki élet épüljön, a lelki szépség, a megszentelődés, a megtisztulás, és azok a régi természeteket, amiket behoztuk, azoktól mind tisztuljunk meg, szentelődjünk meg, azon segítsen meg mindannyiunkat erre. Amen.
Oh.
Drága Úr Jézus, köszönjük neked a tanítást, amit adtál ma délután is. Köszönjük neked azt, hogy te fel akarsz készíteni bennünket, hogy mikor eljössz magaddal vihess. Köszönjük neked azt, Úr Jézus, hogy munkát bízol mindannyiunkra. Ha te gyermekeidet megbízod azzal, hogy menjenek el szélesebb világra, és hirdessenek téged. Segíts, Úr Jézus, hogy hadd legyek, és hadd legyünk ilyen gyermekeid, akik örömmel mennek, és bátran viszik, és teszik azt, amivel te megbízod őket. Kérlek téged, áldjál meg így az elkövetkezendő héten minket. Segíts, hogy legyünk hűségesek hozzád. Segíts, hogy tudjunk tiszta életet élni, példamutató életet, tudjunk téged bemutatni. Köszönöm, hogy megáldasz így bennünket. Dicsőség néked érte. Amen.